Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy, ahogy a zsidókhoz írott levélben megtaláljuk a 9. fejezet 11. és 15. versei között lévő szakaszban a következőképpen. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére, és tehén hamva tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, itt a bőti időszak 5. vasárnapja, az már nagyon erőteljesen a passió történet felé kanyarítja a mi figyelmünket, és Krisztus kereszt áldozatára emeli a tekintetünket. Én azt gondolom, hogy ennek a vasárnapnak, meg ennek az igehirdetési alapigének a fő kérdései, vagy kérdései azok, hogy mit üzen nekem a Krisztus áldozata itt és most? Hogyan van jelen a hétköznapjaimban a Krisztus áldozata? A gondolkodásomat, a személyiségemet, a hitéletemet mennyire formálja és mennyire hatja át a Krisztus áldozatának a tudata, az, hogy ezen a megváltáson keresztül én az Isten gyermeke vagyok. Mit jelent egy szóval, mit jelent számomra a Krisztus keresztje? És lehet, hogy ezzel már egy picit lelövöm az ige hirdetésnek a lényegét. Érdemes egy picit a zsidókhoz írott levélnek a tartalmára is ránézni, meg a szakasz mögé is nézni egy picit is. Talán érdemes az áldozatnak a fogalmát tisztázni. Hát azt gondolom, hogy ha kinyitnánk ezt az ige hirdetést egy beszélgető körré, akkor valószínűleg hegyes halomból is elkésnék, de az áldozat fogalmáról akkor jó eséllyel ahányan vagyunk itt a templomban, annyi vélemény lenne, még hogyha lenne közös keresztmetszet is néha ezen fogalmak vagy értelmezések között. Először is, amit érdemes megnézni, hogy az áldozat fogalma az nem csak a kereszténységen belül kerül elő. Más ókori vallások, vagy más jelenkori vallásokban is jelen van az áldozat kérdésköre, és ha most a kereszténységünk, vagy a zsidóság korai szakaszában meglévő pogány vallások, vagy pedig párhuzamosan meglévő pogány vallásokra nézek, akkor ott is volt áldozati kultusz és áldozat kultúra. Csak lényegesen más, hogy volt ez felvezetve, és mást jelentett ezekben a vallásokban, mint mondjuk az Ószövetség hasábjain. Most arra nincs lehetőség, hogy ennek a vallástudományi izgalmaiban elmerüljünk, de nagyon röviden és tömören a legtöbb pogány kultúra az nagyjából azon a sablon alapján gondolkozott, hogyha nekem szükségem van az égi pártfogóm pártfogására, akkor adok neki valamit, ami szerintem fontos, és cserébe ő ezt a pártfogást megadja. És általában úgy adja meg, ahogy én azt azért úgy nagyjából várom tőle. Tehát, ha aszály van, és nincsen termés, akkor addig áldozzuk a különböző állatokat, amíg csak jön az eső, mert arra van szükségünk. Amikor Róma hadba indul, akkor kitárják Mars templomának a ajtaját, hogy oda szépen sorjázzanak be a különböző áldozatok, és nyerjük meg a hadsereggel a háborukat, vagy hadimádkozzanak a hívek azért, hogy Mars hozza haza a mi gyermekeinket és férjeinket a háborúból. És én ezt szoktam ilyen nagyon vulgárisan kocsmai zenegép effektusnak hívni. Hogy bedobom a, nem tudom, hogy most hány forintosan működnek a zenegépek, 200 forintost, és amíg az a 200 forintos ketyeg, addig azt a nótát húzza nekem a zenegép, amit én kértem tőle. És nagyon jó lenne, kedves testvérek, sokak szerint, ha a Jóisten így működne. Ilyen kívánsággépként. Adok neki valamit, és akkor cserébe, mint a mesebeli aranyhal, teljesíti az én kívánságaimat. Csak, kedves testvérek, a Jóisten az nem mesebeli aranyhal, és nem zenegép. És itt jön elő a problémakör, amit egyébként a zsidóság is nagyon sokszor félre fog érteni, és én azt gondolom, hogy mi is nagyon sokszor félreértünk. Hogy az Isteni segítség, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az Isten úgy segít nekem, ahogy én azt elvárom tőle. Egyáltalán nem biztos, hogy az isteni megváltás, az úgy történik és úgy fogalmazódik meg, ahogy az nekem jó lesne. És itt jön a biblikus csavar. Én nem tudom befolyásolni az Istent, és alapvetően nem az a feladatom, hogy kiérdemeljem az ő kegyelmét, hanem az a feladat, hogy megtanuljam elfogadni a kegyelmét úgy, ahogy azt ő adja. És itt jönnek a buktatók, mert azért ez annyira nem egyszerű. Amikor a Bibliába bevezetésre kerülnek az áldozatok, mert bevezetésre kerülnek az áldozatok, akkor ott, kedves testvérek, a hangsúly valójában nem arra tevődik eredendően, hogy hogyan tudunk mi hibátlan kecskéket, bárányokat, bikákat, teheneket, galambokat, én nem tudom még mit, levágni, meg rituálisan elégetni, meg a hamvaival ezt-azt-amazt beszórni, és így megtisztítani. A Biblia tesz egy nagyon-nagyon fontos csavart az áldozati kultúrába, ez pedig az, hogy nagyon hamar helyettes áldozatról beszél már az Ószövetség is. És mi ez a helyettes áldozat? Na itt megint nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy kiragadjuk ezeket a történeteket a Biblia nagy szövetéből, és figyelmen kívül hagyjuk az alapokat, úgy, mint Ádám és Évának a történetét. Ami egy hitvallási szöveg. És azt magyarázza el nekünk, hogy mi nem vagyunk közösségben az Istennel. És miért nem vagyunk közösségben az Istennel? Mert megfogalmazódott az ember életében a bűn, a mindentől kezdve szakadékot képez az Isten és az ember közé. És a szakadéknak arról az oldaláról, ahol mi vagyunk, ez a szakadék nem áthidalható, nem átugorható. Magyarán én nem fogok tudni olyat adni az Istennek, amire ő azt mondja, hogy jaj, Ervinkém, olyan ügyes voltál, gyere, akkor itt a mennyeknek kapuja nyitva van, jöhetsz. Ilyen nem lesz. Mert amíg az ember a bűn állapotában van, addig nincs az üdvösség állapotában. És jön a helyettes áldozat. Ami, kedves testvérek, nem arról szól, hogy én hogyan befolyásolom az Istent. Hanem arról szól, hogy az Isten szeretne dolgozni bennem. És ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz egy picit körbe kell járnunk azt a kérdéskört is, hogy a bűn állapotában mi az, ami az emberből hiányzik. És ami az emberből hiányzik a bűn állapotában, kedves testvérek, az az agapé. Az Istennek a cselekvő szeretete. Az a szeretet, ami nem azért szereti a másikat, mert abba talál valamit, ami erre a szeretetre méltó, hanem azért szereti a másikat, mert úgy döntött, hogy szeretni fogja, és ezért a szeretetért még áldozatot is hajlandó hozni. Na ez az, ami belőlünk nagyon sokszor emberekből hiányzik. Mert akik méltóak a mi szeretetünkre, meg akik szimpatikusak, meg kedvesek, azokért az ember idézőjelbe könnyen vagy könnyebben hoz áldozatot. Na de azért, akitől a szőr feláll a hátamon, hát... Én nem tudom, a testvérek hogy vannak, és akkor a lelkész menjen előre a bűnvallásban. Nekem ez nagyon sokszor nehezen megy. Mert hiány vagyok az agapénak. És innentől kezdve, kedves testvérek, azt kell látnunk, hogy amikor a 10 parancsolat átadásra kerül, amit egyedül ezzel az agapéval lehetne betölteni, akkor azt is látnunk kell, hogy innentől kezdve valójában nincs olyan ember, aki ezt a 10 parancsolatot be tudja tölteni. Mert az agapénnak vagyunk hiány. És innentől kezdve az ószövetségi áldozatok nem arról szólnak, hogy én mit adok az Istennek, és ő cserébe mit ad nekem. Hanem valójában egyetlen egy dologról szólnak, arról szólnak, hogy a bűn zsoldja a halál. És nem én halok meg, hanem helyettem az állat. Vagyis, mit kapok az Istentől? Időt arra, hogy megtérjek. Időt arra, hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogy hányadán állok az Istennel. Hogy az Istennek ez az agapé szeretete, ez milyen távolságban van az én életemhez viszonyítva, az én döntéseimben ez hol van benne, az én hitgyakorlatomban ez hol mutatkozik, vagy hol nem mutatkozik. Hogy az a cselekvő szeretet, ami azért képes térdet hajtani, meg megbocsájtani, mert áldozatot vállal azért is, aki erre méltatlan és nem érdemli ezt meg, az hogyan jelenik, vagy hogyan nem jelenik meg az én életemben. És akkor itt már viszonylag közel érünk, kedves testvérek, a zsidókhoz írott levélből, vagy levélhez, mert a kereszténységből kikopik az áldozat bemutatásnak a kultúrköre. Mi nem vagdosunk itt az oltáron évente kecskét, meg bárányt, meg nem tudom. De nem azért, mert alapvetően megkérdőjeleznénk azt, hogy ezt az Isten elrendelte annó a mózesi korokban, hanem azért, mert megint jön egy nagyon nagy csavar ebben a helyettes áldozati felfogásban, ahogy a bárány, meg a borjú, meg a mindennek a feláldozása arról szólt, hogy az ember gyakoroljon bűnbánatot, és kezdjen el az Istenhez visszafordulni, hogy valójában a Krisztusnak a tökéletes keresztáldozata az ugyanúgy rólam szól. Ugyanúgy rólunk szól. Ugyanúgy nekünk szól. A bűn zsoldja a halál. És az Isten ezt a halált vállalja át helyettünk. És innentől kezdve, kedves testvérek, a Krisztus történet az nem egy ilyen 2000 éves kultúrtörténeti momentum. Akik járnak Biblia körre, ők tudják, hogy az én hátamon mindig borsózik, amikor arról beszélünk, hogy a keresztény Európa. Mert így butítjuk kultúrtörténeti momentummá a Krisztus keresztjét. Vannak európai keresztények. Meg vannak Európában olyanok, akik ezt a keresztet, és mindig is voltak, nagyon nem értik. Ez személyesen rólam szól. Ez személyesen nekünk szól. Ha látom ennek az a személyes aspektusát, hogy az Isten értem vállal áldozatot, és azért vállal áldozatot, hogy ehhez az agapé szeretethez, amihez én magamtól nem tudok visszakanyarodni, az ő áldozatába kapaszkodva kegyelemből odaérjek, akkor az ember egész egyszerűen elkezd változni. Elkezdi azt érzékelni, hogy ez a kereszt, ez nem távol van az én hétköznapjaimtól, hanem ott van alapként. És akkor kanyarodjunk egy picit vissza a pogány kultúrákhoz. Van még egy nagyon fontos mondani valója a biblikus hitnek. Ez pedig az, hogy mi sosem mondtuk azt, kedves testvérek, vagy sosem hirdette biblikusan azt a zsidóság, vagy a keresztény egyház, hogy az Isten távol van a hétköznapoktól. Az ókori kultúrákban vannak ilyen elemek, most hadd ragadjam ki a görögöket, mert őket ismerjük a legjobban talán itt Európában, hogy az Olimposz tetején ott vannak az istenek, aztán néha alászállnak egy picit belekeverni az emberi történelembe, általában Zeus, és akkor lesz valami, de hogy ők oda utána visszamennek, és így nagyon nem érintkeznek a hétköznapok valóságával. Mi meg azt tanítjuk, és azt állítjuk, és azt hisszük biblikusan, hogy ennek az életnek, amit mi élünk, az alapja az Isten. Tehát nincsen tőle távol. Nagyon sokszor Találkozom azzal, amikor ilyen-olyan civil-polgári körökben lebukok, hogy lelkész vagyok, mert mondjuk megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, és akkor nem mondhatom azt, hogy vadászpilóta vagyok, ha egyszer lelkész vagyok. Hogy jön az a gondolat, és ezt nagyon sok, tényleg nagyon sokszor kaptam már meg emberektől, hogy azért nem mernek templomba járni, mert azt érzik, hogy ők picik, hogy ők kicsik ehhez az egészhez, hogy nem értik, hogy itt mi történik, és azt érzik, hogy az Isten az valami olyan, oda fel kéne érni. Hát és közben meg azt látom, hogy a Biblia meg azt tanítja, hogy az Isten hajol le hozzánk. Nem én érek fel hozzá. Nem is tudnék felérni hozzá. Ő az, aki lehajol. Ő az, aki lehajol akkor, amikor átadja az egyébként agapéra mutató 10 parancsolatot. Ő az, aki lehajol, amikor azt mondja, hogy ha másképp nem megy, akkor emberré leszek, és ugyanúgy megszületek, és felsírok, és meghalok. Értetek? Ő az, aki lehajol, amikor nem tudom, ragadjunk ki bármilyen biblikus újszövetségi történetet, amikor ott van valaki a maga életének a súlyai alatt, mondjuk a samáriai asszony, kiszolgáltatva a társadalom kénye kedvének, reménytelenül, és egyszer csak oda megy hozzá Jézus, és beszélgetni kezd vele. Hát nincsen távol az Isten. Sőt, a jeruzsálemi templom kárpitja azért szakadt ketté nagypénteken, mert itt van közöttünk az Isten. És amikor azon gondolkodunk, hogy mit jelent a kereszt nekünk a hétköznapokban, akkor én nem tudok jobb példát hozni megint, mint a házépítést. Én még nem építettem házat, de azért egy-két építkezésen már megfordultam, mint a betanított munkás. Amennyiben nem mi vagyunk, meg kellek a házépítést, nem a tetejével kezdjük, hanem az alapokkal. Azok jól vannak kiásva, azokba beleretesszük az anyagot, ott dolgoznak azok a szakemberek, akik tényleg ehhez az egészhez értenek. És amikor ez a ház elkészül, mert az alapokra rákerülnek a falak, meg aztán a tető, meg bevakoljuk, meg berakjuk a nyílászárókat, meg kifestjük, meg bebútorozzuk és beköltözünk, akkor lehet, hogy nem nézegetjük ezeket az alapokat napi szinten, de kedves testvérek, ha azok az alapok nincsenek ott, akkor az egész épület nem úgy állna, ahogy áll. És akkor mit jelent nekünk a Krisztusban kapott alapozást? Hát ugyanezt. Amikor azt érezzük, hogy távol van a hétköznapoktól az Isten, akkor lehet, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy hányadán vagyok én a saját krisztusi alapozottságommal. Mert nincsen távol az Isten. Ha rossz alapból indulok ki, akkor a döntéseimben, azoknak a következményeiben, a hétköznapi élethelyzeteimben nem azért nem találom az Istent, mert távol van, hanem azért, mert nem rá figyelek. És itt megint visszakanyarodunk ahhoz a gondolathoz, hogy a megváltás az nem biztos, hogy az én igényeim alapján fogalmazódik meg. Az én feladatom nem az, hogy valami olyat tegyek az Isten elé, ami alapján az én kívánságaimat meg vágyaimat teljesíti, hanem az az egyetlen egy feladatom van, hogy elfogadjam azt az utat, amit ő ad nekem a Krisztusban. Nem hiába mondja János evangéliumában Jézus azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához én nélkülem. És ezt nagyon fontos végig gondolni. Mert kedves testvérek, van itt a zsidókhoz írott levélnek egy azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szakasza, még az igehirdetési igén belül, mert amikor itt az a különböző áldozatokról értekezik a zsidókhoz írott levél, és beszél az ilyen olyan a megtisztulási folyamatokról, bikák és bakok vére meg hanva által, akkor egyszer csak Jézusra vonatkoztatva azt mondja, hogy aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. keresztény ember, aki a Krisztusba veti a hitét, az azáltal, hogy megváltott gyermeke az Istennek, változik is. Az Isten akarata szerint változik. Az az agapé, ami benne nincsen meg magától, az a Krisztus megváltása után, okán elkezd megfogalmazódni és érvényre jutni. És innentől kezdve látni fogjuk azt, kedves testvérek, hogy ez bizony benne van a hétköznapjainkban. Ott van a megbocsátásainkban és a bocsánatkéréseinkben. Ott van akkor, amikor váratlanul egy feszült helyzetben nem én csapok vissza idegből, hanem tudok venni még egy mély levegőt és nyugodt maradni. Ott van akkor, amikor az emberi logikával szembe menve egész egyszerűen nem logikusan cselekszem vagy döntök, hanem szeretetből, megbocsájtva. És szerintem ez egy nagyon fontos alap. És fontos arról gondolkodni, hogy ezzel én most hányadán állok az életemben. Mert az áldozatra visszatérve, kedves testvérek, néha azt hisszük, hogyha én kellően marcangolom önmagamat, akkor azzal kivívom az Isten megbocsátását. És ez egy komoly középkori félreértése a hitünknek. Ezt nagyon félre viszi a középkori teológia. Erényövvel meg önostorozással. A bűnbánatnak, amit az Isten tőlünk kér, és aminek a túloldala a bűnbocsánat és az örök élet, annak nem az a mérőfoka, hogy én mennyire tudom megkínozni magamat, hanem az a mérőfoka, hogy mennyire vagyok őszinte magamhoz, meg az Úristenhez. Mennyire tudom azt mondani, hogy Atyám, bocsáss meg, belőle mennyire futotta. És nem tudok többet. És ebben az őszintességben hol jön el az a pillanat, amikor az ember azt tudja mondani, hogy segíts nekem a Krisztusért. Segíts nekem szent lelkeddel. Ne keverjük a bűntudatot meg a bűnbánatot. Meg az önmarcangolást. Ne higgyük azt, hogy ez az önmarcangolás, ez lehet olyan áldozat, ami miatt majd az Isten segít. Nem lesz. Ez csak az ádámi és évai bűnnek egy ilyen szépen, érzelgősen, de nagyon önzően újra fogalmazott megoldása. Nem az a lényeg, hogy én mit szenvedek. Az a lényeg, hogy a Krisztus szenvedéséből tudok-e építkezni, azt el tudom-e fogadni, látom-e annak az árát, annak a nagyságát, és ezt a személyes, életviteli helyzeteimben merek meg komolyan venni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan könnyű nem rád figyelni, olyan könnyű más tájékozódási pontokat találni. Rombolj le bennünket szereteteddel, és építs fel bennünket irgalmattal, hogy ne a magunk építette ösvényeken, a magunk feje után menjünk, hanem elfogadjuk azt a boldogságot, ami egyes egyedül Jézus Krisztusban megtalálható, mert ő az út, az igazság és az élet. Amen.